Köszöntöm Önöket, a ma reggeli hírfolyamunk, a reggeli monitor szerkesztője, Péli Nagykata vagyok, és adásunkból ajánlom Önöknek a legérdekesebb és legfontosabb információkat. Ma reggel csatlakoztak a német gazdák egyhetesre tervezett forgalmi blokkádjához más szakmák képviselői is, fuvarozók, kézművesek, vendéglátósok és mozdonyvezetők. A demonstráció hullám során az agrárdolgozók traktorokkal torlaszolják el a közlekedési útvonalakat. Több gyár már leállt emiatt, például az alsó szászországi Emdenben működő Volkswagen üzem is. Az elégedetlenséget a német gazdák nehéz helyzete okozza. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézet igazgatójával, Prőle Gergellyel Imre Lőrinc beszélgetett mindenről.
Németországból azért viszonylag ritkában látunk ilyen nagyon heves tüntetéseket, Franciaországból megszokott, vagy itt Közép-Kelet-Európában, ugye éppen az agrárszektorban, Lengyelországban, Szlovákiában, de mondjuk ha a fuvarozókra gondolunk, akkor Magyarországról is láthattunk tüntetéseket. Van közös vonás ezekben a megmozdulásokban?
Hát érdemes visszamenni Németországban is egy kicsit a problémák gyökeréhez. Ugye azt látjuk, hogy az orosz-ukrán háború következtében van egy jelentős energiaárnövekedés. Ennek láttuk különböző állomásait, tudunk az északi áramlat felrobbantásáról, tudunk arról, hogy leállították Németországban az atomerőműveket, tudjuk, hogy azokat a kőolajszármazékokat, földgázt, ami korábban olcsón érkezett Oroszországból, azt most cseppfolyós formában az Egyesült Államokból importálják. Tehát a jelentős energiaár növekedés, annak nyilván inflációgerjesztő hatása volt, és az egész német gazdaságra, aminek nagyon nagy az energiakitettsége, nagyon negatív hatással volt. Ez eredményezett egy költségvetési hiányt is, a költségvetési hiány orvoslására pedig különböző, most már mondhatjuk, bátran trükköket próbált alkalmazni a német kormány, és ezeknek a trükköknek néhány héttel ezelőtt egy alkotmánybírósági döntést gátat szabott, ami azért figyelemre méltó, mert ugye mi is ismerjük az adósságfék fogalmát a magyar alaptörvényből, ugye ez Németországban is benne van, és a kérdés az, hogy ezeket a bizonyos költségvetési trükköket milyen módon teszi lehetővé, vagy mennyire lehetnek alkotmányosak ennek az adósságfék szabály a fényében. Az, hogy hiányzik a német költségvetésből néhány 10 milliárd euró, ez persze önmagában is nagy probléma, de nem ez a legnagyobb. A kérdés az, hogy azt a fajta recessziós helyzetet, ami kialakult, és ami a gazdasági elemzők szerint még bőven el fog tartani a 24-es év közepéig, ezt milyen módon lehet ellensúlyozni. És nyilván itt megszorításokra van szükség. Az egyik például az, és ez váltotta ki a gazdák tüntetését is, hogy azt a bizonyos dízel szubvenciót, ami a mezőgazdasági gépek működtetéséhez szükséges, azt megkurtítanák. Hát ez váltotta ki a német gazdák haragját, ugye ez nem teszi lehetővé a fizetés emelést például a vasúttársaságoknál, ezért sztrájkolnak hamarosan a mozdonyvezetők, ezért van az, hogy a légikikötőkben is, repülőterekben is egyre gyakoribbak a sztrájkok, hiszen ott sem lehet fizetést emelni. Ez a tüntetés hullám, ez mind ezzel a gazdasági helyzettel függ össze, amihez hozzájárulnak még olyan ellátási problémák, mint ami mondjuk a patikákban a penicillin hiányt, vagy bizonyos gyermekgyógyszerek hiányát eredményezi. Ez vezet oda, hogy ilyen válsághullám seper át Németországon, ez valóban szokatlan Magyarországról nézve különösen.
Hogyha a költségvetési megszorítások hátterét vizsgáljuk, akkor egyfelől azt láthatjuk a német gazdasági adatokból, hogy csökken a fogyasztás, feltételezem ez jelentősen kisebbíti például a költségvetésbe beömlő áfa bevételeket. Még mi az, ami miatt szükségesek voltak ezek a megszorítások?
Említettem az energiaárnövekedés, és hát az ebből adódó termelékenység romlás. Azon kívül van a német iparnak is egy jelentős elvándorlása. Csendeljegyzem meg, hogy ennek bizonyos értelemben Magyarország ország a haszonélvezője, és hát természetesen ott vannak az olyan abszurditások is pont a mezőgazdaság területén, ami a nemzeti összterméknek alig 2%-át teszi ki, ugyanakkor az Európai Uniós szubvencióknak közel 40%-át emészti föl. Ezek olyan tendenciák, amik úgy tűnik, hogy tartósan nem működőképesek, és hát azt is látjuk, még visszatérve az energiár növekedésre, hogy a német vegyipar, aminek az egyik legalapvetőbb szükséglete az orosz kőolaj, az ennek hiányában voltak éppen vegetál.
A sajtóban nagyon sokszor láthatjuk, hogy összefüggést állítanak fel a német gazdaság mostani problémái és az Ukrajnának nyújtott katonai financiális segítségnyújtás között. Ez mennyire elnagyolt feltételezés, vagy mondhatjuk azt, hogy tényleg az a pénz, amit most Németország a háborúban álló Ukrajna megsegítésére fordít, az hiányzik egyes területekről, vagy csak csepp a tengerben a nagy német költségvetésben? Hogy látja ezt a kérdést?
Hát mondjuk, hogy minden összefügg. Van egy alapvető probléma. Tehát amikor az a kérdés, hogy lehet Ukrajnát fegyverrel támogatni, ugye azt észlelhettük, hogy a német megközelítés az kezdetben igen-igen tartózkodó volt, és aztán ahogy a német sajtó, illetve a nemzetközi nyomás növekedett, úgy próbálták ezt egyre inkább intenzívvé tenni. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán ismét kiderült, hogy a német hadsereg felszereltsége, felkészültsége az nagyon messze elmarad attól, ami akár csak a német nemzeti érdekeknek megfelelne, nem is beszélve arról, hogyha még segítséget akar nyújtani a támadás alatt lévő Ukrajnának. Ugye innen jött az a elképzelés, hogy egy korszakváltásra van szükség, és ebben a korszakváltásban 100 milliárd eurót rögtön rá kell költeni a Bundeswehr korszerűsítésére. Ez a fajta gondolkodásváltás, ez egy mérföldkő a német politikában, hiszen látjuk azt, hogy voltaképpen a második világháború óta Németország egyrészt abból indult ki, hogy az Egyesült Államok mindig egyfajta biztos védőernyőt jelent, és a rendszerváltozás óta pedig úgy tűnt, mintha a hidegháború végeztével mindenféle biztonságpolitikai veszélyeztetettség megszűnt volna. Ez az, ami végül is oda vezetett, hogy a háború világossá tette, hogy ez nem így van, erre pénzt kell költeni, vagyis az állami kiadásokból sokkal nagyobb részarányt kell, hogy képviseljen a védelmi kiadások tétele. Úgyhogy ez is hiányzik a költségvetésben.
De mondjuk azt mennyire lehet remélni, hogy a hadiparra fordítandó növekvő kiadások, összegek végül meg fognak térülni, mert ugye nyilván a német hadipar is rengeteg beszállítóval, alvállalkozóval dolgozik, szóval ennek mennyire lehet egy ilyen multiplikátor hatása, hogyha a hadipart ennyire felpörgeti Németország, és most nem akarok történelmi párhuzamokat vonni semmiképpen.
Igen, hát ez nagyon nehéz megjósolni, mert ugye miközben a német hadipar felpörgetéséről van szó, azon közben van egy olyan ideológiai olló a fejben, vagy gát, amit át kell ugrani, ami a valaha pacifista zöldek és alapvetően a szociáldemokraták fejében is megvan, hogy ők bizony nem szeretik, hivatalból nem szeretik a hadipart. Erre utaltam az imént, az, hogy Magyarországon telepednek meg német hadipari cégek. Ez azt jelzi, hogy ők bizony arra is felkészülnek, hogy adott esetben ideológiai jogból bizonyos export tevékenységüket a német kormány korlátozza, hogyha ők a gyártó tevékenységüket Magyarországon végzik, akkor ezt nyilván a német kormány nem teheti meg. Tehát az egész német helyzet ellentmondása az voltaképpen a kormánykoalíció összetételében érhető tetten. Van egy erősen ideológikus környezetvédelemre és leginkább a pacifizmusra alapozó, abból induló zöld mozgalom. Van egy a szociális kiadásokra koncentráló szociáldemokrata párt, amelyik még a kancellárt is adja, és ugyanakkor ott van a fiskális szigorra koncentráló liberális párt, Nagyon nehéz ilyen körülmények között válsághelyzetben megoldásokat találni, ennek a válság jelenségeit látjuk most Németországban.
Térjünk vissza a kezdeti pontunkhoz, a mostani elég széles méreteket öltött gazdatüntetésekhez. Ön szerint lehet rövid távon megoldás ebben a helyzetben, vagy nem csak ezen a héten fogják eltorlaszolni a traktorok a németországi utakat, hanem ez egy hosszan kitartó demonstráció hullám lehet?
Minden demonstráció véget ér, ez régi szabály. Valószínűleg valamilyen megoldást fognak erre találni. A nagy kérdés az az, hogy valóban fenntartható-e ez a bizonyos adósságfék. Egy ilyen válságos helyzetben működtethető egy ilyen hatalmas gazdaság úgy, hogy az eladósodásnak továbbra is ilyen látványosan gátat szabjanak. Én azt gondolom, hogy ez bizony nem így van, és hogyha hozzáveszünk még azt, hogy Németország számos tartományában választásokra készülnek, ahol a szélsőséges vagy szélsőségesnek mondott alternatíva németországi ígért párt látványosan megerősödik. A gazdasági nehézségek mellett egy növekvő politikai bizonytalanság, ez semmiképpen sem jó jel. Én azt gondolom, hogy mindnyájunknak szurkolni kell a német demokráciának, hogy képes legyen megbirkózni ezekkel a nehézségekkel.
Most egyébként a következő szövetségi választás időpontja az mikor esik Németországban, és ön szerint elképzelhető-e, vagy van-e arra esély, hogy mondjuk valamelyik koalíciós tag kiugrik addig a következő választásokig ebből a formációból?
Kiugrásról egyelőre nehéz beszélni, mert akik kiugrottak volna, a liberálisok, azok most tartottak egy belső szavazást a párttagság körében, hogy mi is legyen. Ott nagyon szűken, mindössze 52%-kal győztek azok, akik a koalícióban maradás mellett tették le a voksot. Ez mutatja, hogy mennyire kiélezett a helyzet. Ha két év múlva választásokra kerül sor, ugye addig még nagyon sok víz lefolyik a Rajnán meg a Sprén. Nagyon sok minden történhet. Én azt gondolom, hogy az európai parlamenti választások és azok a tartományi választások, amik Türingiában és Szászországban a keleti tartományok közül le fognak zajlani, elég világos jelzéseket fognak adni azzal kapcsolatban, hogy milyen politikai megoldásokra számíthatunk.
Jelentősen csökkent a hazai ipari termelés novemberben. Elemzők szerint az ágazat mindkét lába gyengélkedik, vagyis a belső kereslet és a külső környezet sem kedvez a növekedésnek. Az októberi 2,3%-os éves viszonylatú csökkenés után decemberben kisebb korrekcióra számít Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője, Berla Attila interjúja.
A 2023 októberi ipari termelés volumenében is már csökkenést láthattunk. Ehhez képest mit láthatunk a novemberi adatokban?
Sajnos 2023 novembere az nagyon rosszul alakult, hiszen az előző hónaphoz képest, tehát októberhez képest is 2,3%-kal kisebb volt az ipari kibocsátás, tehát itt két egymás követő hónapban is zsugorodott az ipar. Egy előtte szeptemberben volt egy kisebb növekedés, de összességében 2023-11 hónapjában több alkalommal volt visszaesés az iparban, mint a hányszor növekedés.
Ez a mostani csökkenés mennyire van hatással az egész éves indexre?
Hatással van, lefelé húzza az egész éves indexet is. Már eddig se voltak nagy remények arról, hogy 2023-ban túl nagy növekedés lenne az iparban, sőt, tehát ugye csökkenésre lehetett számítani. Ezzel most már egyértelműen látszik, hogy 11 hónap alatt 4,8%-kal zsugorodott az ipar, tehát nem tud olyan jó adat jönni az utolsó hónapban, 12. hónapról, hogy az év egészében egy növekedést lássunk, sőt, tehát ugye itt az a kérdés, hogy egyáltalán 4%-nál kisebb lesz a visszaesés, vagy nem. Most nagy valószínűséggel, ugye ez inkább alól 4,5% körül alakulhat.
Minek tudható be ez a nagymértékű visszaesés így a novemberi adatokban?
Hát ugye a részleteket nem látjuk még, annyit tudunk, hogy szinte minden alágazatban csökkenés volt, ez alól két kivételt említ a statisztikai hivatal, a koksgyártást, olajfeldolgozást, illetve a vegyi anyaggyártást. Ezen kívül gépgyártástól a járműgyártáson át mindenhol textilipar, mindenhol visszaesést regisztrálhattak. Ja, amit szintén a reggel folyamán láthattunk, hogy Németországban is rendkívül kedvezőtlen ipari termelési adat jött ki, ott is most már hónapok óta visszaesés van, tehát biztos, hogy a külső környezet az, ami visszahúzza például az ipart, de hát emellett, hogyha megnézzük a magyar kiskereskedelmi forgalmat, amiről pedig hétfőn jöttek ki adatok is szintén visszaesésről tanúskodtak, akkor az is alátámasztja, hogy a belföldi kereslet sem lehet erős, tehát mind a két lába gyengélkedik az iparnak.
Milyen hatással lehet ez a novemberi adat egyébként a magyar GDP-re?
Így az október-novemberi adatok alapján az utolsó negyed évben nem túl valószínű, hogy az ipar az hozzá tud járulni a GDP-hez, sőt ugye valószínűleg vissza fogja fogni. Kérdés, hogy milyen mértékben. Úgyhogy az utolsó negyed évben is egy gyengébb GDP-t láthatunk. Ugye a kiskereskedelmi forgalomról is most már van két havi adat, október és november, az mind a kettő visszaesést mutat, tehát itt nagyon nehéz olyan elemeket találni, ami egyértelmű növekedést fog eredményezni az utolsó negyed évben a GDP-ben, úgyhogy itt a 0,5%-os egész éves zsugorodása a gazdaságnak az minimum bekövetkezhet, még lehet, hogy ennél nagyobb is lesz.
A nagy felvevő piacaink is lelassultak. Milyen kihatással van ez a magyar termékkeresletre?
A külkereskedelmi adatokból látszódik, hogy a külkereskedelmi mérlegünk javulása az nem az exportnak köszönhető, hanem elsősorban azért, mert az importunk az összeesett. Egyrészt az energiaárak, nyersanyagárak csökkenése miatt kell kevesebbet költeni, de másrészt a belső kereslet is rosszabb. Tehát ez alapján, a külkeradat alapján azt lehet kijelenteni, hogy nem a külső piac fogja most rövid távon kihúzni a magyar ipart a slamasztikából, mert nyilván nézzük itt a különböző bizalmi indexeket, és ott azért egy pici javulás már látható, tehát ez némi óvatossággal, de optimizmusra ad okot, úgyhogy azért az 2023-as ipari termelés visszaesés után 2024-ben azt gondoljuk, hogy már tud majd bővülni az ipar, részben egyébként az új kapacitásoknak a bejövetelének köszönhetően.
Említette, hogy jövőre akár tud a volumen növekedni. Mire lenne szükség, hogy tartósan növekedési pályára álljon?
Ahhoz több dolog kell, hát egyrészt egy alacsony kamat környezet az segíti a beruházásokat, mert ha vannak beruházások, akkor ahhoz valószínűleg kellenek gépek is, amit ugye az ipar tud például előállítani, de emellett ugye szükség lenne arra, hogy a külső piacok is stabilizálódjanak, és ott a felvevő piac az erősödjön ott. Ugye az is egy nagy kérdés, hogy Magyarország az eléggé érintett az autógyártásban, itt elég nagy átmenetek vannak az autóiparban, hogyan érinti ez a német ipart, és ezen keresztül a magyar beszállítókat, de hát legalább ilyen fontos az is, hogy a magyar belső piac hogyan alakult, bár azért Magyarország egy nyitott gazdaság, és azért elsősorban a külső piacok az, amik hosszú távon tudnak gyarapodást hozni az ország életében, de azért nem lehet megkerülni a belső keresletet sem. Ehhez ami pozitívum, hogy a belföldi reálkeresetek növekednek, úgyhogy várhatóan azért a belső fogyasztás is nőni fog, ehhez termelni kell különböző termékeket, úgyhogy ez segíti az iparnak a fellendülését.
A novemberi adatokról már beszéltünk. Mit lehet várni a decemberi számoktól? Tovább fog csökkenni az ipari termelés volumene?
Én azt gondolom, hogy egy picit korrekció jöhet decemberben. Általában azért ilyen negatív hónap után szokott jönni egy picit kedvezőbb hónap, úgyhogy egy 1% körüli bővülés azért a novemberi adathoz képest várható decemberben.
Külpolitikai elemzők szerint erőfitoktatásra lehet számítani, de erőteljes kínai katonai beavatkozásra nem, azt követően, hogy a tajvani január 13-i választásokon valószínűsíthetően a jelenleg is kormányzó és Kínától távolságot tartó demokratikus haladó párt fog nyerni. Kína továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és ezért arra kérte az Egyesült Államokat a két ország között tegnap befejeződött katonai megbeszéléseken, hogy hagyjon fel Tajvan felfegyverzésével. Buzna Viktor a Taiwani National Sun Yat-sen Egyetem doktorandusz hallgatójával Nagy Károly beszélgetett a Reggeli Monitorban.
Mennyire szövi át a mindennapokat az, hogy a két ország, nem tudom, Taiwan nevezhetjük országnak, szóval a két terület között nagy konfliktus van.
Taiwan egy ország. Saját berendezkedéssel, saját kormánnyal, saját közigazgatással, és egy igen változó és sajátos identitással. Magának a taiwani embernek is kihívás az, hogy meghatároz önmagát. Tehát van egy ilyen izgalmas identitás vita, identitás kérdés, ami a taiwani társadalomnak, a taiwani demokráciának, politikának egy akut része, és ez közvetlenül kihat a kínai kapcsolatokra.
Gondolnak úgy magukra a taiwaniak, mint ők a demokratikus kínaiak?
Ez inkább a nyugati-európai meglátás. Igen, a taiwaniak miként gondolnak magukra, megoszlik, sokan gondolnak úgy magukra, mint taiwaniak, de azért sokan gondolnak úgy magukra, mint kínaiak, akik nekik, hogy az 1940-es években zajló kínai polgárháború után Kuomintang, tehát a nacionalista kínai politikai erőt követve evakuáltak a szigetre, és hát az ő leszármazottai között van ez a vita, hogy most akkor mi hankínaiak vagyunk, vagy tajvaniak vagyunk. Van egyébként ugye őslakosság, akik egyébként nem is nagyon hasonlítanak a hankínaiakra, inkább ez az ausztrál-polonéz külsejű emberek vannak, hogy az évszázadok alatt áttelepült egyéb kínaiak, dél-kínaiak. Egyébként sokaknak japán felmenőik is vannak, ugye a japán identitás az a tajvani identitásnak egy része, tehát bonyolult a helyzet.
Lesz 13-án egy választás. Említetted már a Kuomintangot, ami egy párt is most jelenleg, ők a, nevezik úgy őket, hogy a kínai nemzeti párt, akik inkább Kína barátnak számítanak.
Alapvetően igen, tehát a politikai palettán a KMT az a Kínával szembeni, vagy a Kínával való megbékélést hirdeti, és jobban óckodik bármilyen függetlenségi kérdéstől.
És van a másik, a Demokratikus Haladó Párt, amely jelenleg kormányoz, szóval ők kettőjük között dől el a 13-ai választás, és hát vannak olyan feltételezések, miszerint, hogyha mostan is kormányzó Demokratikus Haladó Párt nyer, akkor nagy baj is lehet Tajván körül. Ha a Kuomintang, akkor nem annyira. Miért gondolja bárki azt, hogy ha a Kuomintang kerül hatalomra, akkor önként csatlakozna az ország Tajván Kínához, és akkor átadja ezennel a kínai népi demokratikus köztársaságnak a hatalmat, a tajvani vezetést, szóval ezt is nehéz elképzelni. Mint ahogy azt is, hogy mondjuk, hogyha a Demokratikus Haladó Párt marad hatalmon, akkor Kína azonnal inváziót indít. Mi lehet 13-a után a helyzet szerinted attól függően, hogy ki lesz majd hatalmon?
A vélekedést, hogy itt akkor valamilyen háború vagy fegyveres konfliktus kitör a választások után, ez azért egészen közvetlen, vagy egészen magas helyről érkezik, ez konkrétan Xi Jinping mondta így, hogy ez a választás, ez most akkor a háború és a béke közötti választás lesz. Miközben azért ez valószínűleg nem így lesz, már csak azért sem, mert egyébként meg az előremutatások szerint a Demokratikus Haladó Párt fogja megnyerni a választásokat. Igaz, jóval kisebb támogatottsággal, mint 4 és 8 évvel ezelőtt. Azért van egy ilyen általános csalódottsága a tajvani emberek között a kormányban, de a Kínával inkább a megbékélést, az együttműködést célzó KMT még nem nőtt fel, vagy nem szerezte vissza a választóknak a bizalmát. Tehát most a helyzet úgy néz ki, hogy valószínűleg a DPP adja majd az elnököt, viszont nem lesz meg az abszolút többségük a parlamentben, tehát egy ilyen kisebbségi kormányzásra készülnek, és ebben egyébként még érdekes lehet egy megerősödő harmadik erőnek, ennek a bizonyos TPP-nek, tehát a Taiwan People's Party, a tajvani néppártnak a szerepe, ami egy kis párt, és nagyon sikeresen, nagyon eredményesen kampányolt, megnövekszik a jelenléte a tajvani parlamentben, ezáltal a tajvani demokráciában egyfajta ilyen királycsináló szerepet töltett be.
Azért valamire készülhetnek a kínai a Tajvánnal kapcsolatban, nem biztos, hogy most műholdképek, vagy akár olyan információk, amelyek egy invázióra utalnának, az abszolút nincs ilyen információ. Ettől független azért gondolom vannak eszközök arra, hogy a Tajvánt legalábbis nehéz helyzetbe hozzák, hogyha olyan lesz a választási eredmény. Mik lehetnek ezek az eszközök, hogyha nem egy katonai invázió, lehet blokkád, kereskedelmi megállapodások felrúgása, megszüntetése adott esetben. Milyen eszközök vannak szerinted?
Igen, erre aránylag a két félnek eléggé kiforrott eszközei és eléggé kiforrott magyarázata, vagy hát ilyen elméleti szakmai zsargona van. Ugye a kínai oldalon ezt hívják hajjúcián, vagyis ez a befolyásolási hadviselés, tehát itt a pszichológiai hadviselés, a jogi eszközökkel történő hadviselés és a közvéleménynek a befolyásolása, ugye ez a triumvirátus, amit a kínai népköztársaság folytat Tajvanon. A tajvani oldalon meg a nyugati terminológia meg ezt a bizonyos szürke zónás, talán ez a sajtóban meg a nyilvánosságban ez az ismertebb, ez a szürke zónás hadviselés, ami zajlik, ami nagyjából egyébként ugyanazt jelenti, tehát hogy az embereknek az eszét, szívét kell meghódítani, megtartani, és akkor így biztosítani a fölényt, ezt a fajta ilyen ideológiai, szellemi fölényt a másik féllel szemben. Ez nem feltétlenül fegyverek nélkül történik, azért fegyverek azok ott vannak, csak nem használják őket, és ugye ez is egy ilyen nagy fontos különbség, amikor fegyverekről beszélünk nyilvánvalóan. Tehát én arra számítok így rövidebben a 13-ai választás után, hogy szerintem azért lesz valamilyen erőfitoktatás, ami ugye a két entitásnak a kapcsolatában egy ilyen fontos eszköz.
Ha gyakorlatra két a lövöldözés?
Valami ilyesmire lehet azért számítani, igen.
Tartós invázióra fel vannak készülve?
Papíron igen, ezt az elemzői szakzsargon, ezt a bizonyos borz stratégiának hívja, tehát ennek az a lényeg, hogy elrettentsék Kínát attól, hogy megtámadja őket, hiszen azt ők is tudják, hogy akkor az előfölény a kínai oldalon, hogy hosszú távon, tehát nyilván megállítani nem tudják őket, de azért ahhoz elég erősek, hogy elgondolkodjanak a kínai népköztársaság politikusai azon, hogy megéri-e nekik ezt, és nyilvánvalóan nem éri meg, hiszen rengeteg emberáldozattal járna ez az akció, nem beszélve a diplomáciai, gazdaság és a többi következményekről.
Köszönöm a figyelmüket, 17 órakor a mai friss hírek és információk bővebb összefoglalóját is hallhatják. A hírszerkesztő Imre Lőrinc várja majd önöket. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykata voltam.